mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép napot kívánunk mindenkinek, aki követ minket már a korai órák óta. Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban pedig Mihálovics András.
És itt van velem szemben Kántor Endre, aki a gombokat kezelve, zenéket válogatva nagyon sok mindent tesz hozzá a mai műsorhoz. 0630-as 98-098-0, a gazdának jót tett a pihenés, olvasom üzenőfalunkon, hiszen a Bahamák kapcsán remek nótát ajánlott lejátszásra. Endre, az sem hat meg, hogy Andi is támogatja? Kérdezi a hallgató tőled.
Mármint, hogy micsoda?
Hát a Bahama című zeneszám lejátszásában.
Nem, sajnos. Nem.
Azt teljesen megszüntettétek, hogy nem teszitek előző este közzé a műsortartalmát a Facebookon? Én nagyon jónak tartottam, úgyhogy ha csak biztatás kell, hogy újra kezdjétek, akkor itt van. Hát ha én szabadságra megyek, akkor nincsenek Facebook posztok.
Hát ez azért van, mert a Balázs promptolt téged, hogy mondd el, hogy mit rakjon ki, meg stb. De te nem voltál hajlandó, úgyhogy ez manufakturális műsor, amikor elmegy az egyik séf, akkor az a menü nincsen. Ezt így tudom megmondani.
Nem kritizálandó a költött, de a Pandora szekercéje jobban jött volna ki.
Lehet, csak én azt még sose hallottam.
Én sem.
Tehát olyanokat használtunk, amik elterjedt, ilyen félrehallások, félremondások. Nem mi találtuk ezeket ki, hanem ezeket mind gyűjtöttük. Tehát ez népetimológia az egész.
De és ne nyissuk ki Pandora szekercéjét, mert már itt is a következő üzenet, ha a Bahama mama lesz, akkor követeljük Sissy Kecset is. Tehát ezért mondjuk, hogy itt nem lehet valamit csak úgy bedobni következmények nélkül, mert minden valami földcsúszamlásszerű változást indít el, ami nem mindenkinek kedves. De nem is ezért gyűltünk egybe, hogy vitatkozzunk a hallgatókkal, hanem azért, hogy adóvilág rovatunkat felfalaz.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
És itt van velünk a vonalban a adóvilág rovatunknak egyik állandó szakértője, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, Gerendi Zoltán. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na nézzük akkor ezt a Bahamákat, és már csak azért is érdekes, nem azért, mert egy nagyon izgalmas, egzotikus utazási cél, hanem azért, mert ugye az erős GDP-vel és HDI-vel, vagyis Human Development Index-el rendelkező, vagy ilyen erős növekedést produkáló régiókat, országokat nézzük most.
Így van, és így kerültek be. Hát múlt az utolsó előtti állomás, ami ennek kapcsán, amit néztünk, az Guyana volt, ott ugye azt láttuk, hogy az olaj volt, ami egy lökést adott, az is egyébként úgymond ennek a karibi térségnek a szereplője, és hát így jutottunk el a Bahamákhoz, amelyik szintén ebben elég kiemelkedő szerepet ér el. Maga egyébként a sziget úgy, ahogy mondtátok, egy roppant egyszerű és érdekes, ezt a növekedés mindezt gyakorlatilag adórendszer nélkül, vagy egy marginális adórendszer éri el, mert egy adóparadicsomról beszélünk a klasszikus szabályok szerint is. Tehát ez egy, egyébként, hogy értsük egy picit, hogy ez egy mennyire összetett gazdaság, de valójában baromi egyszerű. Ez egy kb. 700 szigetből álló, azt lehet mondani, ilyen, tehát 13 000 négyzetkilométeres terület, ami hát nagyjából 400 000-420 000 ember él. Ennek is a háromnegyede a fővárosban, Nassauban, tehát ami nevét egyébként, ami ez egy német név, tehát ez ugye elég szokatlan, egy ilyen német városnév ebben a régióban, de ez abból ered, hogy angol gyarmat volt, és az egyik királyuk, azt hiszem a harmadik fiú, most az Orange Nassau családból származott, és ennek az emlékére, vagy ennek a dicsőségére adták a városnak ezt a nevet. De egyébként maga a hely, úgy ahogy mondtad, a turisztikáról is nagyon-nagyon híres, tehát rengeteg hírességnek van itt nyaralója, vagy akár szigete, például Johnny Depp és így tovább. Egyébként úgy árban engem megleptek, nem olyan veszedelmes. Nyilván a sziget ára volt olyan kb. 3,5 millió dollár.
Jó, meg mondjuk a fajlagos költség, tehát ugye lehet, hogy mit tudom én, nem olyan extra veszedelmes az ára az ottani mondjuk ingatlannak per négyzetméter, de
na
ugye
de oda, jutni.
Oda kell jutni, fenntartani, és a többi, és a többi, tehát van egy csomó minden.
Igen, de azért a lista nem rövid, tehát Leo DiCaprio, Julia Roberts, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz egyébként balmai gyökerekkel is rendelkezik, de a Beyoncé, Jeezy, Tiger Woods, szóval amit akarunk, van itt mindenki.
Hát mert az közel van Miamihoz, meg Kubához, tehát hogy így...
Így van, abszolút. Ez egy nagyon lényeges szempont, amit mondasz.
Akkor
hogy
nem is olyan nehéz oda jutni. Na.
De nehéz, mert most megnéztem, gyorsan rákerestem, 17 óra 40 perc, most ajánlja az útvonal tervező.
Honnan?
Innen, honnan, ahol most állok, innen. Szóval 17
nem Miamiből, András.
Nem, na, igen.
Igen, mert mondjuk a Florida és a Bahamák között olyan nagy távolság nincsen, tehát ez ami ezt adja. Egyébként a röviden végigfutunk a történelmükből, azért sok mindenre, Kolumbusz ide érkezett, csak hogy értsük, 1492-ben, tehát az ő felfedezés a spanyolokkal ide történt, de aztán a spanyolok igazából nem nagyon élvezték ezt az ítéletet, tehát olyan sok mindent nem találtak. Egyébként adódik nyilván a terület tagoltságából, nincs itt nagyon olyan tényleg semmi, a legmagasabb pontja egyébként 64 méter, tehát azért lehet tudjuk képzelni, ez ilyen Maldív-szerű valami, vagy még talán tehát nem is tudom, mi ez hasonlítani, de mondjuk, ha tengerszint emelkedik, akkor itt az éjjósán lesznek gondok. És így a spanyolok ezt úgy nagyjából elengedték. 1718-tól angol gyarmat, de addigra ez már azért a kalóz területeknek is egy részévé vált, szóval azért egy kis volt mit tenni, és gyakorlatilag egy ilyen rabszolga átrakó helyiként is működött, aminek az lett a vége, hogy 1807 óta itt felszabadították a rabszolgákat, és ez azért érdekes, mert ez körülbelül 25 évvel megelőzte az angol gyarmatokra jellemző általános rabszolga felszabadítási intézményt, aminek az eredménye az, hogy ide rengeteg, tehát ide érkezett a hajó, akkor a rabszolgák nem voltak rabszolgák, és így a lakosságnak egyébként a 90%-a ezen a területen fekete. Tehát gyakorlatilag egy betelepült lakosságról van szó. 1973 óta függetlenek, egy Commonwealth, tehát a brit korona alá tartoznak, egy alkotmányos monarchiában formában működnek, és hát ugye innentől kezdve indul el az a fejlődés, amiről beszélünk, hát gyakorlatilag belépnek az IMF-be, World Bankba, és van egy ilyen CARICOM nevű karibi térség, aminek ők is a tagjai, tehát itt egységesen kezelik a karibi szigetek nagyjából több országgal együtt, tehát itt nem csak a Bahamák, hanem itt rengeteg más, a Antigua, Barbuda, gyakorlatilag a Cayman Island, Dominika és itt tovább, ezek egy Saint Martin, ezek nagyjából egy Grenada, ezek egy licensz alá tartoznak, és hát ennek a tagjaként működnek. Na most amitől ő nekik jól megy, az, hogy iszonyú erős a turizmusuk. Tehát ez a félmilliót meg nem haladó terület évi 10 millió turistát fogad. Ami nagyon-nagyon komoly, és ennek kb. 50%-a ezekkel a krúzerekkel, hajókkal érkezik. Tehát átutazásba is. Ez egy nagyon komoly szám, tehát ezzel ők egyébként top destináció közé is tartoznak, de és így a lakosságnak is jelentős része ebből él. A másik nagy, ami nagy üzletáguk, amiben szintén világszintű játékosok, az a offshore banking, tehát a GDP 15%-át adja, de a világ negyedik legnagyobb offshore, tehát adó paradicsoma. Az első Szingapur, második Hongkong, a harmadik Cayman Island. A Cayman Island egyébként úgy tűnik, hogy a közel lenne, de nincsen közel, mert míg ők Kubától keletre vannak, így északkeletre, addig a Cayman Island az meg Kubától nyugatra van Közép-Amerikához esően, de Cayman Island nagyobb ebben az iparágban, ők viszik a prímet ebben a térségben, de gyakorlatilag azt lehet rá mondani, hogy ilyen szempontból abszolút meghatározó. Tehát ez a két iparág viszi a szigetnek ezt a fajta lendületét, és hát ugye az adórendszer, az adóparadicsom, ez nagyon durva, mert igazából egy erősebb adójuk van az ÁFA 10%-kal, amit nyilván az angol jogrendből hoznak magukkal, de vannak azért mentesítések, és nincsen se társasági adó, se SZIA. Tehát ez ma már egyébként egy egyre kevésbé divatos modell. Nincs is kettős adóztatási egyezményük, tehát az azt jelenti, hogy ők nem keresik ezeket a fajta bilaterális kapcsolatokat. Nyilván, ha egy ország nem szankcionálja az ide történő kifizetéseket, vagy ha szankcionálja is, az utolsó adó mérték, az a forrásadó, amit ebből levonnak. Itt a szigeten, aki rezidens, az adómentességben részesül. Ennek megfelelően egyébként nagyon sok nyugdíjas is ide települ, és hát ez is egy érdekes.
De Zoli, az a furcsa, hogy az Európai Uniónak van egy ilyen felemás hozzáállása ezekhez az adóparadicsomokhoz, van egy ilyen fekete listája az Európai Uniónak, ami azt mutatja, hogy azokat az országokat mutatja, akik nem hajlandóak bizonyos adóügyi adatcserére, és ezeken azt hiszem, hogy a Bahamák pont fönt vannak.
Azt nem tudom, de én azt gondolom, hogy ha nincs egyezmény, akkor eleve nincs nagyon együttműködés, de azért én azt gondolom, hogy a bankrendszeren keresztül biztos, hogy van több mint 200 bank van, tehát, és ebben nagyok is vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy valami transzparencia biztos, hogy van itt a háttérben, de az jól látszik, hogy Bahamák nem fogják ezt a státuszt feladni. A másik, ami itt azért látható, hogy ezeknek az offshore területeknek azért a hálózata az még jól működik, ugye szó volt Szingapúrról, Hongkongról, és így tovább, tehát itt azért pénzek tudnak viszonylag jól mozogni. De én úgy látom, és ami érdekes ebbe az egészben, hogy az ország valójában egy minimális adórendszerrel, mert ugye ingatlan adójuk az van, az akár erős is lehet, akár 1-2%, ami szerintem elég durva. Tehát, hogy 50 év alatt kifizeti az ember az ingatlannak az árát még egyszer, ha nem rezidens. Tehát ez azért jó egy pár dolog van itt, ami nem olyan egyszerű. Azért mégiscsak alapot ad arra a társadalmi fejlődésre, amivel beszéltünk a legején. Tehát, hogy ez az ország ezt fent tud tartani emellett a növekedés mellett egy olyan társadalmi rendszert, ahol mert a HDI-nek ugye három indikátora van, hogy a Human Development Indexnek, hogy mi a várható élettartam, és ez az elmúlt 20 évben itt növekedett, vagy 30-ban. Milyen az oktatás színvonala, ez is javult náluk az elmúlt 30 évben jelentősen, és gyakorlatilag az életszínvonaluk is, tehát egyre magasabb életszínvonalon vannak, ezt mondjuk az egyfőre jutó GDP-jük is adja, mert az egyfőre jutó GDP-jük az 30 ezer dollár, mi vagyunk 23 ezeren, az amerikaiak még 87 ezeren. Tehát gyakorlatilag azért ők itt nagyon szépen jönnek fölfele, és úgy, ahogy mondod, a világ vezető gazdaságai ezeket bojkottálják, de ezek mindig is olyan rétegüzletek maradtak. Tehát aki ezeket a paradicsomokat választja, valamilyen oknál fogva, vagy egy adott szabályozás alá esik, tehát ami kedvező, tehát itt azért amerikai befektetők is jó számmal, tehát komoly számban megjelennek, és itt azért az amerikai adórendszer is ad erre lehetőséget, hogy bizonyos jövedelmek itt tudjanak adózni. Most, ha belegondoltok, akkor a Bermudák, amelyik szintén az egyik legerősebb karibi térség, az jó szerint amerikai alapokból él. Tehát nagyon komoly üzleti modellek vannak itt.
Még egy dolog eszembe jutott, hogy van egy másik üzleti, ezek az ilyen hajózási társaságok, amikor így kitűzik, hogy ők bahamai lobogó alatt hajóznak, ez is jellemző, igen, ugye, hogy Málta, meg más országok is építenek erre az üzletre.
Ez abszolút így van, de engem mondjuk meglepett az, hogy tényleg évi 5 millió turistát ilyen krúzerekkel odavinni, hiszen nem tudom, hogy hány krúzernek kell lenni ott folyamatosan kikötőkbe, de abszolút igazad van, és nem lepődnék meg, ezt én nem néztem, hogy ezek a krúzerek, ezek hol vannak regisztrálva, hogy bahamai, vagy milyen más karibi zászló alatt mennek. De egy biztos, hogy a cégek se fizetnek nyerességadót. Szóval itt azért csak szolgáltatásról beszélhetünk, mert itt terméket gyártani, vagy bármit is, hogy itt nincsenek természeti erőforrásunk, itt gyönyörű szép strandok vannak, egy rakás turista, nyilván egy rakás szálloda, és igazából
hát meg egy rakás bankok, érdek, meg egy rakás lobby, mint kiderült, úgyhogy ugye azt az OECD-s javaslatot is, hogy amiről többször beszéltünk már, hogy valamiféleképpen összefésüljék ezeket a dolgokat, ezt nem biztos, hogy sikerül átverni.
Igazából bojkottálják őket, tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy ezeket az területeket ugyanúgy, mint mondjuk Monakót, egy csomó mindennel próbálják bojkottálni az adott nemzeti adójogok, vagy adótörvények, és ez sikeres is, de ez még mindig sokakat nem tart vissza. Tehát itt most itt igazából nem olyan ez az adójog, hogy valaki hoz egy új szabályt, és akkor mint az ajtót becsukják, és akkor senki nem megy oda. Itt már eleve sokan voltak, lehet, hogy a gazdasági betelepülők száma pont az OECD fejlődéssel, és ezt sem értem, hogy mennyire csengez le, de úgy tűnik, hogy ezt a nyomást állják, és az is fontos, hogy ez a GDP fejlődés és gyakorlatilag HDI fejlődés, azért ez nagyjából ettől az adórendszertől így ilyen értelemben függet. A turista nem azért jön ide, mert...
Hogy nyisson egy offshore számlán.
Hogy két nap alatt ottan, vagy három nap alatt élvezze az adóelőnyöket, hanem egyszerűen azért, mert baromi szép ez a környék, és a hajó arra ment. És én úgy látom, hogy ez a térség, ez valahogy, tehát ez a GDP-nek csak valójában 15% az offshore banking, tehát ami azért jelentős, de összességében könnyen lehet, hogyha itt még szigorúbbak lesznek, akkor majd valami, találnak valami kis rétegüzletet, és működni fognak. De ezek olyan, tehát ha nekik állati jó a fekvésük, mert ugye az USA mellett vannak. És az USA adójoga azért nagyon sok mindent megenged annak ellenére, hogy rengeteg mindent ők generálnak. De azért most láttuk, hogy a Trumpnak az első lépése az volt, hogy ezt a OECD minimumadózást ezt egy az egybe ebből kiszállt. Tehát most mindenki itt áll megfürödve, hogy oké, most bevezettük már minden, úgy néz ki 15% minimumadó, és akkor még adóztatási jogot is kapnak az országok ezeknél a multinacionális cégeknél, és erre az USA jelzi, hogy köszönjük, ők ebben nem vesznek részt. Tehát nagyon erős fordulatok vannak itt, és nagyon nehéz azt látni, hogy most adójogilag egy ilyen szigetnél mi történhet, de a nagy testvértől tud annyi lehullani nekik munka, aha, hogy ők köszönik szépen, tökéletesen el vannak. Egyébként ez egy tökéletes példa, ha csak nézzük itt például Mauritius. Mauritius soha senki nem tudta, hogy hol van, mire kiderült, hogy abból éltek meg, hogy az indiai nyugdíjalapok oda tették ki a pénzüket, mert sokkal kedvezőbb volt az adózás, és volt egy speciális egyezmény Mauritius és India mellett, és nem adóztatták az oda kitelepült, tehát az oda kivitt nyugdíjjövedelmeket, nyugdíjalapokat, és onnan fizették vissza. Na most gyakorlatilag ez bőven elég volt Mauritiusnak, hogy olyan lendületet vegyen, amiből látjuk, hogy köszönjük szépen, a kelet-afrikai régiónak egyik vezető országa lett. Tehát itt azért a nagy szett hátán, itt azért simán elutazgatnak ilyen térségek, és mondom, nem ők a legnagyobbak ebbe, tehát a Cayman Island az előttük jár ebben. Tehát, de ha a többit soroljuk, akkor is azért látjuk a Brit Virgin szigetek, ugyanitt vannak, de hát a Turks and Caicos, Kitty News, Barbados, és itt aztán van itt minden, Trinidad, Tobago. Tehát ez szerintem ez a karibi térség nem csak egy feeling, ahogy így a zenével kezdtétek, hanem ez az adózásban is van ennek egy ilyen nagyon speciális háttere. Egy biztos, ez az ország az elmúlt 20-30 év alatt jelentősebb társadalmi fejlődést tudott elérni a GDP növekedés útján, és ez szerintem baromi jó. Tehát akik ott vannak, ez egy jó történet, de Észak-Amerikában vagy Közép-Amerikában ők nagyjából így a Gajánával együtt az egyetlenek.
Oké. Okay.
Igen,
köszönjük
hát zenével
szépen.
Kezdtük, akkor zenével fejezzük be, már értem Geszti Péter elvágyódását, aki egy helyen így ír, a felemelő se olyan felemelő, mint a Bahama-szigetke egy fekete nő.
Jó érte.
Zoli is lefáradt a végére, elnézést ezért, köszönjük a kitartást.
így van. Köszi, szép hetet, sziasztok!
Szia!
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere beszélt a Bahamákról, mert hogy az erős GDP és HDI növekedéssel, tehát Human Development Index növekedéssel rendelkező országokat nézzük végig, illetve régiókat. Hát nem azok a számok jönnek most, amit az András beharangozott, hanem egy teljesen más.
Van
egy...
Strapálhatja itt magát az ember.
Igen, sajnos. Van egy zseniális zenekar, a Goose, akik 2014-ben alakultak, egyébként Connecticut-i srácok ők, és egy tábortűz mellett beszélték meg, hogy de jó lenne egy zenekart csinálni, mindegyik nagyon jó instrumentalista zenész volt, és az egyik első együtt játszásuk alapján már tudták, hogy ez sikeres lesz. Szerencsére láttam őket Párizsban, és azt kell, hogy mondjam, hogy zenei élmény és csemege, és van egy Bahamákat megidéző számuk, tessék a szövegre figyelni.
A Kokomo!
Tessék a szövegre figyelni, mert úgy hívják a hölgyet benne, hogy Butterrum, és nem véletlenül.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Ha a világpolitikát egy rizikótársas játéknak fognánk fel, és én lennék a kínai hadvezér, amelyiknek hát világuralomra kéne törni, akkor a Bahama szigeteken szállnék partra, és építenék vasútvonalat, metró aluljárót, illetve futballstadiont. De hogy ez valóban így van-e, vagy ez csak az én egyéni fantáziámnak a hülye szüleménye, erről fogunk beszélgetni Feledi Botont külpolitikai szakértőkkel, mert hogy a Bahama szigeteken kalandozunk adó világ rovatunkban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát akkor dobjunk a hatossal, hogy
hány gyalog hadosztályt tudok bevetni.
Igen, áthelyezte azt az ötösöket, meg a tízeseket áthelyezte a sárga színűből Bahamákra. Most akkor mi a helyzet?
Na most az a helyzet, hogy repteret tényleg építenek, úgyhogy eltaláltuk szokás szerint, de azért annyira nem eszik forró lakását, mert mégiscsak közel van Floridához ez a Bahama szigetcsoport, és ugye hagyományosan amerikai érdekszféra. Úgyhogy a kínaiak megjelentek, de még nem tudták őket bepasszírozni a egy útevezett kezdeményezésbe, de azért egy pár tízmillió dollárt ráöntöttek a nasszaui reptérre, és igyekeznek további kikötői projekteket is. Az egyik kapcsán szokás szerint kicsit összeráncolták a szemöldözőket az amerikaiak, mert kiderült, hogy megint a kikötő úgynevezett dual use, tehát hogy nem csak polgári kikötésre lehet alkalmas, hanem ott bizony katonai hajók is megállnak. Ugye ez a kínai kikötő terjeszkedés nagy trükkje, hogy vásárolgatják a részesedéseket a különböző egykori polgári kereskedelmi kikötőkben, és aztán véletlen túlmélyítik, és néha-néha akár egy katonai tenger alatt járó szerelésére is alkalmas lehet, vagy nagyobb merülésű hadihajókra. Hát ez most egy komoly verseny a világon, hogy ebben a társas játék szektorban ki hova teszi a kikötőjét.
Na de hallottuk, hogy protektorátus van. Mit szól ehhez az angol király? Vagy mit szólt korábban a királynő, ugye?
Így van, igen. Hát itt azért eléggé beállt két pártrendszerben működik a sziget, tehát egyébként még a függetlenedés körül alakított, akkor még a fehér-brit leszármazók pártja, a konzervatív unionista párt, illetve a progresszív liberális párt váltogatja egymást a hatalmon. Ez egyébként a 90-es évekig is egészen stabil volt, tehát nem túl sok miniszterelnök nevet kellett megjegyezni, és most is 2021-ben volt kivételesen előrehozott választás, viszont itt a parlamentben abszolút a 39-32 helyet éppen megszereztek a vetésforgó jegyében a liberális párt részéről. Ugye itt szemben környékünkön való attitűdökkel elhiszik az emberek, hogyha az egyik párt jön, attól még majd a másik is jöhet a következő forgóban. Úgyhogy ez itt is itt történt, leváltották az előző konzervatív vezetést, és most a Davis adminisztráció azóta egyébként egy nagyon komoly deficit csökkentést hajtott végre, úgyhogy a GDP korábbi 13%-os hiányát most már 3,8% alá szorították. Hát szerintem erről még szívesen álmodnánk bárki itt az EU-ban. És hát nagyjából azt látjuk, hogy akár még az áfa csökkentés is 12-ről 10%-ra, tehát itt tényleg egészen más típusú
Kérem?
Adózás, más típusú élet van.
Hogy igen, mondtuk igen, ezt? 12-10-re. Ne, őrültek ezek, tényleg. Ez egy gazdasági halállovaglásnak tűnik nekem. Na mindegy. Még egy történés, és az a baj, hogy viccelődünk sokat ebben a műsorban, csak az élet meg már csak olyan, hogy viccelődünk valamivel, aztán komolyan felvetődik. A Bahama-szigeteket Trump elnök még nem akarta Amerika-szigetekké nevezni?
Még nem, de hát ugye Starmer majd csak most látogat hozzá, tehát lehet, hogy megkapja az ajánlatot.
Ja, igen.
Mondj egy árat, Kír, légy szíves!
Még ez is bekövetkezhet, de azért tegyük hozzá, hogy ugye a hallgatók talán emlékeznek, hogy annak idején beszélgettünk elég sokat a Nemzetközi Oknyomozó Konzorciumnak a Panama Paperjéről, tehát a panamai leakről, de azért volt ugye egy Bahama leak is, tehát aha, nem csak a Panama volt, hanem a Bahama
2016-ban. Itt is volt Fonseca iroda? Ja, az még régen.
Talán nem a Fonsecáék voltak, de az biztos, hogy 1,3 millió fájl véletlen kiszaladt a szélbe, és hát ezekben azért több mint 175 ezer cégnek a különböző ügyes-bajos dolgai voltak benne, úgyhogy akkoriban azért sokan izzadtak. Itt ugye nyilván svájci bankok szokás szerint eléggé masszívan érintettek voltak, illetve a angolszáz brit bankrendszernek, kanadai bankoknak, Royal Bank of Canada, tehát sokan voltak benne a buliban. Ami érdekes, hogy akkoriban még éppen egy európai biztos is kiderült, hogy hoppá, hát nem csak napozni járva, ha mára, tehát megállt azért bankszámlát is nyitni. Minden esetre ez egy kicsit reklámozta Arika nem ezt a adóparadicsom jelleget, úgyhogy hát azóta Arika nem tettek ezekért, hogy hogyan legyen, és hát igen, azért a Fonsecának is volt egy 16 ezer további bejegyzése Panamában is, tehát nem csak, vagyis a Bahamákon is nem csak Panamában dolgoztak. No, hát ennyit a líkekről, úgyhogy a társadalmi életet azért nyilván nem csak a banking, hanem sokkal inkább a turizmus határozza meg, ez ugye azért a GDP-nek mégiscsak 50%-os bevétele. Ami emiatt izgalmas az viszont az, hogy ugye ennek a szigetcsoportnak a 80% az kevesebb, mint 1,5 méter magasan áll ki a tengerből.
Húha, akkor itt a klímaváltozás felvetődik, mert itt nem 20 centis tengerszint emelkedés jósolnak, hogyha a északi meg a déli jégsapka megvékonyodik.
És Botond, akkor arra van valami tervük, mert ugye hát vannak olyan helyek, ahol azt mondják, hogy akkor falakat építünk, mint Szingapúrban.
De például a Maldív-szigeteken meg ugye úgy tartott sajtótájékoztatót az ottani vezető, hogy térdig állt a vízben. Tehát ott valamit legalább akcióznak, de a bahamaiakról nem hallani, hogy akcióznának.
Nem, tehát én láttam különböző klímaprogramokat, de ezek sokkal inkább a hurikánmenedzsmentről szóltak, vagy a viharmenedzsmentről, tehát arra itt én nem látok egyszerűen megoldást, hogy mit lehetne azzal kezdeni. Ugye rengeteg szigetről van szó, tehát több ezer picike szigetről, most nyilván a nagy szigeteket egyébként lehet építgetni ebből a körbe-körbe, de azért alapvetően ez mutatja azt, hogy a szigetországokra egy nagyon más világ fog jönni. Ugye nem olyan régen jelent meg az új tanulmány, ami az északi áramlásnak a leállásával foglalkozik, és ugye átállították a 2050-ről 2040-re azt a dátumot, ameddig most már likely, tehát valószínűséggel leállhat, vagy az áramlás mostani formája már nem fog működni. Ugye ezek aztán beindítják a különböző emelkedéseket, tehát hogy ezek nem nagyon ilyen futurisztikus kérdések, ez a következő 15-20 év kérdései, hogy fog kinézni, és hát azért mondom, hogy a hurikán a másik nagy ügy a sziget számára. 2019-ben volt Dorian hurikán, ami egy 3,4 milliárd dolláros kárt okozott, és csak hogy érzékeljük, hogy dobálózunk itt mindig nagy számokkal, de azért ilyen országoknál ez a GDP egy negyede. Uh-huh. Tehát amikor egy hurikán elviszi a GDP-nek, nem a költségvetésnek, mert az ugye kisebb, a GDP-nek is akár az egynegyedét, hirtelen az nagyon durva, tehát ezekre készülnek. Ugye korábban mondjuk azért ezek a katasztrófák egy tizedét okozták kárban, és ehhez képest ugye most tényleg azt látjuk, hogy ez a felmelegedéssel kapcsolatban a különböző forgatókönyvek, amikor ugye már hát a másfél fokot régen elengedtük, Donald Trump-al pedig a háromnak is fogunk majd még örülni, Tehát, hogyha ez így megy tovább, akkor az ugye nagyon-nagyon komoly olyan szélsőséges időjárási kilengéseket fog tudni okozni, ahol az ilyen típusú károk bevetten és normálisan is 30-40-50%-kal magasabb.
Tehát akkor nem is csak a vízszint emelkedés a probléma, hanem az időjárási szélsőségek, amelyek arrafelé hurrikánok formájában manifestálódnak, és iszonyú károkat okoznak.
Így van, és ugye ezért van az, hogy aztán a biztosító társaságok elkezdték azt mondani, hogy hoppá, ezt nem lehet biztosítani, azt nem lehet biztosítani, amit lehet, az pedig már méreg drága, tehát elindult a biztosításoknak a növekedése vagy kivezetése.
Na de akkor az a kérdés, hogy akkor miből fog megélni a Bahama-szigetek, mert ugye Zoli vázolta a gazdasági portréját az országnak, és azt mondták, hogy a bevételek 70%-a turizmusból származik, és csak 10-pár%-a az offshore bizniszből. Ha sziget nincs, akkor persze offshore biznisz nincs, de a turisták talán előbb elmenekülnek a Bahama-szigetekről, hogyha tönkre megy az infrastruktúra, mint mondjuk az offshore cégek, akik ott sincsenek húsvér valójukban.
Így van, és tényleg az a kérdés, hogy az emberiség mennyire készült fel arra, hogy lesznek olyan területei, amik egyszerűen lakhatás céljára jóval kevésbé lesznek alkalmasak, mint az elmúlt 100 vagy 1000 években. Tehát ugye az indiai szubkontinensről is nagyon sok mindent tudunk, látunk, ugyanezt néha lehet mondani Indonéziáról, attól függően, hogy milyen klímamodelleket nézünk, tehát itt nem is feltétlenül az, hogy mennyire pici ez a sziget, hanem egyszerűen van az az égöv, ahol azt látni, hogy az emelkedő és nagyon-nagyon durvuló időjárási jelenségek miatt egyszerűen az élet az kőkemény lesz. Tehát, hogy itt mezőgazdaságban se fogsz tudni belefogni, nem, tehát még persze van rum, de hogy nem lesz olyan egyszerű azért itt cukornád ültetvényeket csinálni. Ugye a halászat az már most sincs olyan jó, mint ahogy volt, hiszen a koral, környékbeli koral zátonyok 60%-a már 2000-ig eltűnt, tehát egyébként ezek megint csak ugye a hullámokat nem tudják csökkenteni viharok idején, de még a mangrove erdők is elkezdtek ugye szépen ritkulni, úgyhogy hát aztán ez a halászatra ugyanúgy visszahatott, tehát hogy ők hogyan nem találják meg azokat a rákokat és halakat, akiket egyébként évtizedeken át boldogan megtaláltak. Uh-huh. Úgyhogy tehát itt szerintem nem nagyon van olyan dolog, amit maga az ottani kormány meg tud oldani, éppen ezért lenne izgalmas az, hogy bármilyen formában a világ országai hajlandók összefogni, de amíg a nagy szennyezők kibocsátják, amit kibocsátanak, tehát az USA és Kína, addig igazából a bahamaiaktól nagyon sok más szigetig mindenki a feje tetejére állhat, bizony ezek a szigeteknek megvannak számlálva a napjai, és ezt most nem látni, hogy a nemzetközi együttműködés irányába haladó világrendszer éppen meg akarná menteni.
Hát jó, oké.
De egyébként egy utolsó kérdés, hogy ilyen donációs dolgok nincsenek? Tehát, hogy így azt mondják ezek a klímaváltozás által leginkább veszélyeztetett térségei a Földnek, hogy jó napot kívánok, kedves Európa, jó napot kívánok, kedves Amerika, tessék valamiféle egységbe tömörülve valamiféle pénzügyi segítséget, vagy bár akármit adni, hogy egyáltalán létezni tudjunk, hiszen ha jól vettem ki szavaidból, akkor a Bahama-szigeteknek a léte is veszélyben forog egyáltalán a vízszint emelkedés miatt, és addig is ugye nehéz az út, hiszen addig meg a hurrikánok korbácsolják az országot egyfolytában.
Dehogy nem, sőt, ugye hát az ENSZ klímakonferencián, ugye ezeken a bizonyos COP találkozókon, ahol lassan a 30. felé tartunk, pont ez a téma, hogy hogyan lehetne azt, hogy a nagy országok adományozzanak a kicsi veszélyeztetetteknek, illetve a globális délnek. Tehát ez a beszélgetés tárgya, ezekre néha tesznek ugye árcédulákat. Azt, hogy ez ki hogyan felügyeli, mire lehet elkölteni, ki a beszállító. Tehát itt aztán ugye az ördög a részletekben van, és tegyük hozzá, hogy itt a másik nagy pontja, amiért ez nagyon nehezen halad, az, hogy Kína magát egy déli országnak nyilvánította ebben a vitában. Aha. És azt mondta, hogy a donor oldal helyett inkább a befogadó oldalon, a pénz elfogadó oldalon szeretne lenni, ami politikailag megnyilván hát egy picit nehézkes történetté teszi. Úgyhogy hát az ENSZ klímakonferencia az ugye nem olyan régen volt, amikor egy öbölmenti olajmonarchiában szervezték, az sem volt egy diadalmenet. Tehát nem látni, hogy ez nagyon haladna, de a szándék megvolt, tehát egyébként jó a javaslatod, ez előkerült, és még reménykedjünk, mert más nem tudunk csinálni, hogy ez valamilyen formában működik. Azt gondolom, hogy lehet, hogy ez regionális együttműködésekben fog inkább megvalósulni, hogyha elfelé a töredezés és blokkosodás felé haladunk, tehát lehet, hogy a Bahamákat megmenti magának majd az Egyesült Államok, ha már Amerika öbből oldalát ott olyan szépen díszítik, hogy átkeresztelt Mexikói öbből helyett. Úgyhogy inkább ilyen forgatókönyveket is meg kell nézni.
Értem. Egyre többször használod a reményjük, meg reménykedjünk kifejezést, ami egy külpolitikai jellemzőtől ijesztő, de ez nem a te hibád, hanem a világi, amelyben élünk. Köszönjük szépen, Boton.
Köszönöm szépen.
Szervusz, minden jót.
Dr. Feledi Botonddal beszéltünk, igen, a válasz a kérdésre fogunk majd a német politikai helyzetről, a koalíciós lehetőségekről, illetve a ránk gyakorolt hatásról, gazdasági hatásról
is. De ne együk olyan forronakását, miért majd. Nem, mert még nincsenek végeredmények, ugye majd ha azok meglesznek, akkor majd.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Most pedig kifelejtettünk a műsor elejéről egy születésnapost, és ezt szeretnénk pótolni, és ráadásul kerek születésnap van, úgyhogy nagyon-nagyon boldog születésnapot szeretnénk kívánni 10 éves Daninak, és hát nagy sajnálatunkra nincs iskolában, éppen mert ő is lebetegedett egy picit, viszont
ha ezt tudom a páviai csatáról, sokkal bőségesebben meséltem volna, mert Danit biztos beteg ágyán fel villanyozta volna, hogy a páncélos lovagokat hogy győzték le a spanyol pikások, de ez már történelem, igen.
Majd beszélsz neki a különböző víz, agrár helyzetben a víz hasznosításról, vízellátásról, szerintem az is nagyon jó lesz. Az a lényeg, hogy Dani éppen ezért hallgat minket, Ádámmal, apukájával otthon vannak, és azt szeretném neked mondani, Dani, 10 évesen most már fel tudod mérni, hogy nem szabad engedni a fanyalgóknak. Nem szabad, hogy lehúzzanak azok, akik mindig rosszat mondanak, meg kritizálnak, hanem egyenesen előre vidáman azt kell csinálni, amit tudod, hogy jó, és ami neked jól esik. És mindenki, aki fanyalog a környezetedben, mosolyogjál rá, és mondasz, hogy nem fogom engedni. Úgyhogy Dani, boldog 10. születésnapot, a Toasters-től neked szól ez a dal.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Jászai Mari magyar színiművésznő 1850. február 24-én született, egy ízben mondta ezt, és ez szerintem méltó lezárása a második óránknak is. Az ember lelke minden tettében visszatükröződik, a hazug ember nem lehet igazán művész.
Na, köszönjük szépen. Természetesen nem a Dani szüleinek szólt az előző, amit mondtam, hanem azoknak a kritikusoknak, meg fanyalgóknak, akikkel az élete során biztos, hogy találkozni fog, ahogy kilép az ajtón. Ő ne foglalkozzon ezekkel, hanem mindig mosolyogjon, legyen vidám, képviselje önmagát. Ennyi.
Mondta
ez volt az üzenet.
Kántor Endre, aki felhúzta magát a köpködőkön, kritikusokon,
ecetteskedőkön, vitriolos,
pennájú firkászokon.
Na, ennyi. Mehetünk tovább.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.